Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Ez továbbra is a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk ismét minden kedves hallgatónak. Gede Balázs, az egyik mai műsorvezető.
A másik mai műsorvezető pedig Ács Gábor személyesen.
Aki azt írta, hogy Ács Gábornak Facebook Messengeren küldtem őt érdeklő cikket, azt kérni, hogy más csatornát válaszol a kedves hallgató, mert azt a lehető legritkább esetben. Ha éppen nem az orro, ha éppen nem egy látok egy felugró ablakot, akkor azt én már elmulasztottam, mert én semmilyen formában nem figyelem. Ha véletlenül éppen elém dugja valamiért a rendszer, akkor, de amúgy nem szoktam. Meg ha a Facebook ki van kapcsolva, hogyha inkább más formát kérnék szépen, hogy a többi elérhetőségen valamelyikén.
Postai akkor... úton esetleg.
Igen.
De van, megcímezve.
infokukac@millasreggeli.hu az még hozzám is eljut, úgyhogy az jó lesz. Egyébként pedig, hát... Na, előbb menjen a szignál, és utána elmondom. Fölrobbant a SMS fal Strassmayer doktortól.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Túllépve a tőmondatos én tudom, én ismerem üzeneteken, hát... Én emlékszem rá, kiváló arc volt, igaz, mármint a Strassmayer doktor, amikor földobtuk, igaz, nem vagyok már nagyon fiatal, egyből tudja, Irina jó csaj volt,
Irina.
A főnővér, Unszimpi, Csenkova doktornő, tehát még egy csomó, igen, csomó más szereplő is. A Csenkova doktornő lett az ifjabb Szova felesége, ugye?
Azt hiszem.
Ugye? Ugye? Na majd mindjárt. Majd a Csabát is megkérdezzük, hogy ilyen szinten is tudja. Na lényeg, igen, Katona Csaba történész a vonalban, terve, hogy a videócsatornánkon. Szia, jó reggel! És annak apropóján beszélünk most a sorozatról is, mert hogy pontosan 25 évvel ezelőtt hunyt el a Strassmayer doktort alakító Milos Kopecky cseh színész, aki persze még rengeteg más fontos szerepet is eljátszott. Úgyhogy Csaba, tiéd a szó.
Hát nagyon szépen köszönöm mindenek előtt ezt a felvezetést, mert én azt gondolom, hogy Magyarországon ez a sorozat, a kórház a város szélén, az nagyjából a mi nemzedékünktől fölfelé, az, azt hiszem kijelenthetem, hogy fogalom. Tehát a klasszikus kedvesték, amikor kiürültek nem csak Budapest, hanem a vidéki városok, falvak és utcái, mert mindenki oda gyűlt a tévé elé, és nézte az éppen aktuális sorozatot, legyen az James Tulidon és Bénz kapitány kalandjaitól kezdve, egészen a nők a pult mögöttig, hát tudjuk, hogy ezek a kedvesték legendásnak voltak. Tehát,
igen.
Izauráról nem beszélve. Izauráról nem beszélve.
Kunta kintéről.
Hát ennek a kedvesték. És ő volt, hogy gyökerek.
Ugye? Gyökerek, úgy van, igen.
De valóban voltak. Hát ennek a kedves is filmzésnek az egyik legendája volt, azt hiszem ezt túlzás nélkül mondhatom valóban, a kórház a város szélén, ami 82-83 körül volt adásban Magyarországon, tehát akkor voltam én épp 10 éves, de mindenki nézte, beleértve a gyerekeket is. És ezen oknál fogva én azt mondanám, hogy amikor Milos Kopeckyről megemlékezünk, akkor őt majdnem, hogy kétfelé kell választanunk a róla való emlékezésre. És egyfelől van Milos Kopecky a színész a különféle szerepeivel, és hát ahogy az előbb is elhangzott Strassmayer doktor, aki önálló fogalommá vált, és szerintem az abszolút kedvenc volt a sorozat nézőinek, mármint a Strassmayer. Nézzük először akkor, hogy ki volt maga a színész, és aztán kicsit kanyarodjunk rá Strassmayer doktorra is. Ugye, ahogy említettétek, itt a halála évfordulója kapcsán emlékezünk meg Milos Kopeckyről. Na most, amit nagyon fontos róla tudni, hogy 1922. augusztus 22-én született, tehát rengeteg 22-es fordul elő, vagy szerepel az ő nevébe. És közben így, ahogy megszlájtsó, itt láthatjátok, hogy egy elég karakteres figuráról beszélünk, ugye már Strassmayer doktort idősebb korában alakította, de fiatalabb korában általában nem a jóságos és jóhumorú orvos szerepei találták meg, hanem egészen más jellegű szerepek. Nézzük először az életét. A szüleiről mit lehet tudni, mit kell tudni. iparos családból származott, az édesapja szűcsként dolgozott, az édesanyja pedig kalapkészítőként, tehát el lehet nyugodtan mondani, hogy ez egy klasszikus prágai történet így első körben. Viszont azt kell róla tudni, hogy miközben igyekeztek jó iskoláztatást biztosítani számára, finoman fogalmazva nem kötötte le a tanulás az energiáit, hanem már egészen fiatalon ilyen csélcsap, léha dolgok iránt érdeklődött, hasonlóan mondjuk Petőfi Sándorhoz, mint a színház, meg a zene. És egészen fiatalon, már a 30-as években ilyen kis amatőr szerepeket alakított. Az ő sorsát és a teljes színészi pályáját azonban nagyon durván megtörte egy tragikus történeti esemény, és pedig nem más, mint a második világháború. Édesanyja ugyanis zsidó származású volt, és természetesen ez a származás őt is tragikus módon sújtotta. Ebben az időben már a Tvár nevezetű színtársulatnál dolgozott, ez fiatal amatőr színészeket tömörített, de a második világháború végén őt magát, tehát a fiatal Milos Kopeckit is, ugye gondoljunk bele, hogy mikor született, 22-ben, tehát nagyon-nagyon fiatal, épp, hogy elmúlt 10 éves, koncentrációs táborba hurcolják, és sajnos nem csak őt, hanem az édesanyját is, aki Auschwitzban hal meg. Tehát áldozatul esik a náci terrornak. A életrajzírói megegyeznek abban, hogy Kopecki életére, ennek a színésznek az életére, akit egyébként féktelen komédiázó kedvis jellemzett a szerepeiben, teljes mértékig rányomta a bélyegét ez a rettenetes történet, hogy így halt meg az édesanyja, és nagyon-nagyon sokáig, gyakorlatilag élete végig mániás depresszióval küzdött, amit hát így látva az ő szerepeit, ezt nehéz róla elképzelni, de ez is csak az bizonyítja, hogy egy kiváló színészről beszélünk. És valójában a pályája az a második világháborút követően életkorából adódóan teljesedett ki. Több társulatban játszott, de végső soron egy olyan színházhoz lett hű élete végéig, ahova a 60-as években került, ez a Divadlo na Vinohradek nevezetű színház, ugye a Divadlo jelenti a színházat, tehát a Vinohradi színház, és lényegében élete végéig ide kötődött. Azt gondolom, hogy a magánéletét össze akarjuk foglalni, azt mondhatjuk, hogy nem találta a helyét. Amennyire hűséges volt ez az egy színházhoz, annyira nem találta a helyét a magánéletbe. 5 házassága volt összesen, ami szerintem azt mutatja, hogy valóban ezek a fiatalkori traumák ilyen értelemben is az ő talán együttélési, konfliktuskezelési készségeit kikezdték. Viszont talán kárpótolta őt az, hogy rendkívül sikeres színész lett, hát természetesen nem a kórháza város szélénél futott be, hanem egészen más szerepekben is játszott, részben filmekben, részben színházban. Hát idézzünk fel ezek közül néhányat. Kezdjük mindjárt azzal, hogy nagyon szívesen osztottak rá olyan szerepeket, ahol a főgonosz kellett eljátszania. Itt, ha megnézzük a fiatalkori képeit, akkor a 30-as, 40-es, 50-es években szerepel, akkor látjuk, hogy ez a bajuszos, karakteres, harcélő ember, ez tényleg alkalmas volt arra, hogy ezeket az intrikusokat, az összeesküvőket, a gonosz támadókat személyesítse meg. Ugyanakkor azonban nem csak ilyen szerepek jutottak neki, hanem például George Bernard Shaw Pigmalionjának eljátszotta a főszerepét, hogy mondjak egy egészen klasszikus dolgot. A gonosz vonalon eljátszott a harmadik Richardot Shakespeare-től, és bizony volt ő Harpagon Molière föslényében is. Tehát elég széles volt ez a választék, ahol ő játszani tudott, és emellett pedig komédiákban is remekről tudott alakítani. Hát csak két olyan dolgot említenék meg, ahol nagyon komoly szerepe volt neki komikusként. Kezdjük mindjárt egy legendás filmmel, a Limonádé Joe-val. A Limonádé Joe-ra emlékeztek, ugye, hogy nagyjából egy rész. Egy eszement paródia, tehát ugye arról szól Limonádé Joe, a szőke legény a vadnyugaton, felveszi a harcot a gonoszokkal, és hősiesen küzd a alkoholfogyasztás ellen is. És hát az egyik főgonoszt, aki az alkoholüzletben érdekelt volt, Milos Kopecki játszotta, hogy a film végén egyebek mellett úgy halálozik el, hogy nők védelmében megtámad hölgyeket. Egy úriember, ha nem is maga Limonádé Joe, egy bornyitót büfa hátába és belecsavarja. És szép, tehát mint a felhúzós játékot így a hátába beletekeri. Az más kérdés, hogy aztán még Limonádé Joe is színre lép. De játszotta ő Münchhausen bárót is, és hát van nekem egy személyes kedvencem tőle. Erről egyszer már beszéltünk itt teljesen más megközelítésben, a Várkastély a Kárpátokban. Aha. Ez ugye egy Vermeer regény.
Igen.
Van egy magyar szereplője, illetve általunk magyarnak tartott szereplője, Telek Ferenc gróf, de Telek Ferencet határozottan egyébként románnak írja le Verne, de ezzel most lendüljünk túl, viszont erről készült egy egészen parádés, hát nem is tudom, hogy ez egy komédia, ami valójában egyfajta parodisztikus megközelítése ennek a munkának. Természetesen kifacsarják a szereplőnek a nevét is, mert itt úgy hívják a főszereplőt, hogy telekedett tölökő, tehát mondjuk úgy, hogy kicsit így a magyar hangzásra is rájátszanak. És hát a főgonoszt, ugye Félix telekedett tőlük, ő még csak nem is Ferenc, a főgonoszt, aki Rudolf Gorz várót, aki itt Robert Gorz nevet kapja, már megint csak Milos Kopecky játsza, amit itt láttunk a képek vére a szlájdban, hogy ilyen hosszú szakállal látjuk. Ez való, itt ez való ebből a filmből. Külön történet, hogy a dívát, a csodálatos hölgyet, akit ugye ki kell szabadítani az ő rettenetes fogságából, de aztán kiderül, hogy már meghalt, és csak ilyen filmeken őrzi az ő emlékét, Stillát ebben a filmben úgy hívják, hogy Salsa Verde. És erre elsőre föl se figyeltünk, mert az olyan szép nőgyes név, hogy Salsa Verde. De hát természetesen nem mehetünk el az ő személye mellett, anélkül, hogy a kórház a város szélénre ki ne térjünk. Hát valóban Strossmayer doktor szerepében aratta itt Magyarországon kétségen kívül a legnagyobb, mondjuk úgy, hogy népszerűségét, vagy a legnagyobb sikereit. Van itt egy olyan kép, láthattuk itt ugye a slideshowban is, ahol Hunková nővérrel beszélget. És ami nekünk nagyon megmaradt, még így gyerekkoromból is, hogy micsoda szarkasztikus és éles humornak számított az, amikor Strossmayer doktor azt találta mondani a nem éppen fényes szellemi képességekkel felvértezett Hunková nővérnek, hogyha a hülyeség fájna, maga folyamatosan visítel. Nem tudom, emlékeztek-e?
Hogyne, hát ebből komoly polémia volt, részeken át balhé volt a filmben is ebből, igen.
Így van, és ugye ennek az volt a folyamánya, hogy ez mindig volt egy csavar, ugye Strossmayert kötelezték arra, hogy Hunková nővért, aki gyanítani kezdte, hogy őt bírálattal illette, tehát nem vette tisztán, de gyanítani kezdte, hogy kérjen bocsánatot. És hogyan kér bocsánatot Strossmayer? Azt mondta, hogy nagyon sajnálom, hogy azt mondtam, hogy ön folyamatosan visítana, ha a hülyeség fájna, ez nem igaz, ezt visszavonom. Innentől kezdve Hunková nővér ismét felemelte a fülét, hogy mit is mondott pontosan Strossmayer doktor? És akkor elsbetájé kezdték neki mondani, hogy nyugalom, nyugalom, bocsánatot kért, tényleg bocsánatot kért, minden rendben van. Úgyhogy ez is egyfajta humor. Így belegondolva a kórház a város szélénbe, számomra van ennek az egész filmnek egy nagyon érdekes vonulata. De azt gondolom, hogy szintén nemzedéki élmény, hogy láttuk ezt a filmet, tehát ezt a tipikus béketáborbeli csehszlovák, és hadd használjam ezt a jelzőt, hogy csehszlovák, részben, mert tényszerű, részben, mert azt gondolom, hogy van egy kulturális adaléka is ennek a jelzőnek a formában, tehát ezt a filmet. Utána láttuk ennek a nyugat-európai verzióját, a Klinika, Brinkmann doktorral, ami ugye egy egészen más életvilágot, életérzést hozott, és aztán mindez sikerült megfejelni már a rendszerváltás után, legalábbis számomra biztosan, hát a vészhelyzettel. Igen. Pedig a felpörgetett amerikai kórházat mutatta meg, és nagyon érdekes volt találkoznom azokkal a véleményekkel, amikor látva a vészhelyzetet, meg Dean doktort, meg Ross doktort, meg Carter doktort, megjelent az a fajta nosztalgia, hogy részben Brinkmann feketeerdei világát idézték, meg részben pedig Strossmayer, Blasey, Szoba doktort. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma már egyfajta nosztalgiával gondolunk vissza rá, én személyesen azt gondolom, hogy egyébként ez a nehéz életű ember, és valószínűleg nehéz természetű ember, Milos Kopecky, nagyon sokat tett hozzá ahhoz, hogy a kórház a város szélén népszerű film legyen Csehországban, meg itt is. Én emlékszem, hogy amikor mentünk be az iskolába, akkor teljesen meg voltunk rendülve, amikor meghalt.
Én is, de abszolút. És én nem hittem el. Én nem hittem el már, mert az sem, hogy a legmenőbb arcot, a legjobb fejet a sorozatból, egyszerűen, hogy el lehet veszteni, hogy kiírhatják, hogy ez megtörténhet. És még jó pár rész hátra volt, tehát nem is a vége felé történt. Úgyhogy nekem ez egy teljes sok volt, igen.
Ugye volt egy szívinfarktus, abból felépült, és ott izgult a fél ország, hogy Strossmayer doktor megmaradjon, és ezek után történt meg a halála. Igen. És valóban azt gondolom, hogy dramaturgiailag indokolatlanul, mert tényleg ő a hátán vitte a sorozatot. Tehát nem vitatom, hogy Esbeta Csenková, később Szovová doktornő bája is rendkívüli hatással volt ránk, nem beszélve Irina nővéről, aki ugye hozzáment Románhoz. Ugye Román, ha jól emlékszem, ő a mentőautó sofőrje volt.
Igen.
Egyébként az a kiváló színész, aki a Románt játszotta, azért egy percigre feledkezzünk erről, ezek nagyon fontos dolgok, hogy ő volt az, ha már így a te filmvonalon vagyunk, aki ugye Pepin bácsit alakította a Sörgyári Capriccióba. Tehát ugye szépen összeérnek ezek a dolgok ilyen értelemben. Ha már is szóba jöttek a sajátos, azt gondolom, hogy cseh humor, vagy csehszlovák humor, ami így nagyon sokszor feszegette a rendszer határait. Gondoljunk Rabál filmjeire, Menzel filmjeire, ugye ketten nagyon sokszor összedolgoztak. Hogy nagyon nehéz megítélni ezt, hogy hogyan kerülhetett sor egy ilyen széles mozgástérre. Hát hogyan viszonyult a pártállamhoz Milos Kopecky? Milos Kopeckyt illetően ellentmondásos a dolog.
És most lefagyott
Csaba. Valami arról szólt, hogy mennyire helytelen nem igazolt Szlovákiából.
Na most a felét nem hallottuk, Csaba. Fú, most a fele, a most próbáljuk, mert igen. Most már látunk, igen.
És most hallod?
Most hallunk, igen.
Igen, igen. No, azt szeretném elmondani, hogy itt a...
Jó, ez nem fog menni.
Csaba, mi próbáljuk meg akkor azt a módszert, hogy kikapcsolod a kamerát, és akkor hát, ha hang legalább átjön, jó?
Hát, ha hangnak elég a sávszélesség, igen. Ami van nálad, igen.
Külön történet. Itt fölmerül egy olyan kérdés, hogy egy ilyen színész, mint Miloš Kopecký, hogy viszonyult a pártállamhoz? Uh-huh. És egy kettősséggel találkozunk. Egyfelől pártag volt, és szerepelt olyan filmekben, amelyik a párt hivatalos ideológiáját közvetítették. Tehát például egy olyan filmben, ami arról szólt, hogy rendkívül helytelen dolog emigrálni nyugatra Csehszlovákiából. De másfelől pedig 1987-ben, és akkor azért még nem lehet tudni előre, hogy jön ez a rendszerváltás viharos sebességgel, hát volt egy olyan színészgyűlés, ahol nagyon élesen bírálta a pártállamot és a kommunista pártot, amihez 87-ben Csehszlovákiában igenis bátorság kellett. Uh-huh. Tehát nyilván itt is fogható egy kettőség az ő hozzáállásában. Én azt gondolnám, hogy azért a legtöbb ember nem volt különösebben híve annak a rendszernek, az más kérdés, hogy ezt mennyire lehetett ennek hangot adni. Ő megtette, és azt gondolom, hogy ezért is tisztelet illeti. Hozzátéve is talán ennyi elfér ebben a műsorban, hogy itt felemlíteném Rudolf Rusinskit, az egyik legkiválóbb cseh színészt. Neki van egy híres eset állítólag az 50-es években, az anekdota szerint a következő történt, hogy a prágai egyik színház pártitkára beszédet mondott, és egyebek mellett azt találta mondani, hogy ahogy a nagy Josif Visztárjonovics Sztálin mondta, mi kommunisták, különös emberek vagyunk, különös anyagból gyúrtak bennünket, mire Rusinski hangosan közbe kiabált, hogy és azt is tudjuk, hogy miből. Na, ezek után egy darabig nem szerepel sehol. De hogy mire gondolt, ő nem mondta konkrétan.
Szerintem sejteni lehet.
Hát hogy is szokták mondani, hogy a analóg példák alapján erős sejtésekkel lehet dolgozni. Na. Tényleg csak zárásgyán csak egy gondolat, hogy nyugodtan nézzük meg ezeket a komédiákat is, ahol szerepelt, mert nyilván nem volt szerencsés, hogy betolják Miloš Kopeckyt ebbe a rossz fiú szerepbe, ugyanakkor azonban tényleg volt benne egy nagyon erős komédiás véna is, és ezt remekül tudta alakítani. Van olyan filmje, ahol a Mr. Wasserman néven, de Wasserman úr néven gyakorlatilag egy vízimanót játszik a 70-es években. Hát elképesztő a film, arról szól a dolog, hogy Prágában a Moldva partján áll egy ház, ahol egy vízimanó lakik a családjával. Kijön egy mérnök, megállapítja, hogy a ház vízesedik, penészedik, le kell bontani. Innentől kezdve meg akarják ölni ezt a szakembert, mert tudják, hogy ha lebontják a házat, nem tudnak többet kijönni a vízből. Na most ez tipik csehszlovák megközelítés. Most gondoljunk a Jurtinsz Bázsinra, csak hogy így egy kicsit így zenei vonalon is megközelítjük ezt a fajta csehszlovák humort. Miloš Kopeckynek ebben is része volt, de nekünk azért akkor is Rossmeier doktor marad, azt hiszem bármi történik.
Az biztos.
Uh-huh. Abszolút.
Oké. Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük ismét.
Köszönjük szépen.
Szép napot.
Hát kérem,
abszolút. Igen, 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 igen.
Sziasztok.
Jövő héten folytatjuk.
Szia,
szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk, illetve hát elevenítettük föl Miloš Kopecký alakját. Strossmayer doktor megformálója a Kórházaváros szélénből 96. február 16-án, azaz pontosan 25 évvel ezelőtt hunyt el.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.